Isten igéjét, az apostolok cselekedetei 28. fejezetéből olvasom. A 28. fejezet első 6 versét. Tehát 28. fejezet első 6 vers. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Ugye egy sorozatban van a gyülekezet, az apostolok cselekedeteinek a fejezeteit veszitek hétről hétre át. Én ebbe így belecsöppentem, és ezt az ige szakaszt kaptam, egy nagyon érdekes ige szakasz. Ugye fölvetődik a kérdés, hogy hogyan és mit lehet ez alapján prédikálni. Megmar valakit egy kígyó, utána lerázza, és akkor azt gondolják, hogy Isten. Először egy kis kontextus, de in medias res, belecsapva az egészbe. Ugye, ha emlékeztek az előző fejezetekre, ott olvastunk olyanról, hogy Félix volt a római helytartó, vagy kormányzó, aztán jött Festus, és ugye a zsidók, és itt fontos kijelenteni, hogy nem minden zsidóra gondolunk, hanem a júdeai vezetők asztra, a farizeusok és a szadduceusok üldözik Pált, aki ugyancsak zsidó, és az apostolokat, akik zsidók, és egyébként a kezdeti egyház. És ugye rá akarják venni Festust, hogy adja ki Pált. Ugye már többször meg akarták ölni az apostolok cselekedeteiben, ezt láttuk. Festus nem enged, hanem Cézáreában, északon ugye, tartja Pált a római kormányzóság központjába, meghallgatja őt is, meghallgatja a vádlóit is, és meghallgatja a vádlókat, akik Jeruzsálemből jöttek föl, hogy bemószerolják Pált. És megkérdezi Festus Pált, hogy na, akarsz elmenni velük Jeruzsálembe, hogy ott a zsidók a saját törvényei alapján szépen elítéljenek téged? Hát nyilván nem így mondta. És Pál érzi, hogy hát ennek is semmi értelme nem lenne, és egyébként is a császárhoz fellebbez. Na most azzal, hogy ő a császárhoz fellebbezett, ezzel elvágta maga előtt az utat olyan értelemben, hogy most már nem engedhették el a rómaiak, viszont római védelem alá került. Tehát addig ő római fogságban lesz, amíg el kell jutni a császárhoz, nem engedhetik el. Egyébként Agrippa király is találkozik Festusszal, és mondja, hogy hát ezt az embert elengedhettük volna, ennek semmi bűne nincs, de hát mondja Festus, hogy hát most már fellebbezett a császárhoz, úgyhogy őt már nem engedjük el. Viszont megmenekül a zsidók ármánykodása és haragja elől. És akkor itt látunk egy kalandokkal teli utazást. Pált Itáliába küldik, meg még sokan másokat, egy Julius nevű százados vezetésével. Nehezen haladnak a hajóval, több helyen kikötnek, ellenszél, aztán beköszönt a tél, teleltetni akarják a hajót valahol. Pál tanácsa ellenére tovább indulnak, pedig Pál egyértelműen megmondja nekik, hogy ne induljatok tovább, de ők tovább mennek. Utána jön egy 14 napos vihar, hánykolódás, élelem nélkül az Adriai tengeren. Utána a matrózok szökni akarnak, eljátszák, hogy leengedik a mentőcsónakokat, és majd kihúzzák a hajót, meg körbenéznek ott a szigeten, de valójában el akarnak szökni, úgyhogy Pál rájuk szól, hogy nehogy elengedjétek őket, mert akkor senki nem fog megmenekülni. Nem is engedik el őket, hallgatnak végre Pálra. Végül a hajó és 276 utas a hajótörés szenved, a hajó belefúródik egy homokpadba, a tenger szétszedi, a tenger hullámai a hajót, de ők valahogy kijutnak, aki tud úszni, azt megmondják, hogy menjen előre, ússzon ki szépen, a többiek meg a hajó darabjaiba, a fadarabokba kapaszkodva kievickélnek a partra. Mindenki megmenekül, Pál és 275 társa, kimerültek, fáradtak, vizesek, hideg van, de élnek, és ez a legfontosabb, hogy Pál megmondta. Na most ezek után, hogy meghallgatjuk ezt a forgatókönyvbe illő jelenetet, vagy jelenet sort, az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy Isten mit akar üzenni, milyen tanítást jelent ez számunkra. Ugye azt olvasjuk, hogy a máltai őslakosok még egyszer nem mindennapi emberséget tanúsítottak, rőzsét, faágokat, Károli úgy írja, hogy venyigét gyűjtenek a tűzhöz, amely mellett megmelegedhetnek, és ők barbárok, és akkor itt látjuk azt, hogy Pált megmarja a kígyó, és akkor ugye azt hiszik, hogy hát az istenek büntetik ezt az embert, hát a csodával határos módon, vagy hát nem. Ez egy csoda, hogy megmenekült, és akkor éppen azután megmarja egy kígyó, tehát ez nem lehet véletlen, gondolják, hogy megbünteti a sors, vagy a magasabb igazság, és amikor meglátják, hogy Pálnak nem dagad meg a keze, és nem lesz rosszul, akkor meg Istennek hiszik. Na de tényleg, mit üzen Isten ezen a történeten keresztül ma nekünk? És én úgy gondolom, remélem, hogy Isten lelke vezetése alatt, hogy Isten három, a többek között, tehát lehet, hogy többet is lehetne említeni, de három téves nézetet akar korrigálni, és ezek közül valamelyik a keresztényekre jellemző csak, valamelyik meg mindannyiunkra, mindenkire. Először, és nyilván ez csak keresztények között fordul elő, a hitetlenekkel kapcsolatos téves nézetünket akarja korrigálni az ige. Ugye Lukács az abcsel szerzője úgy írja le ezeket az őslakosokat, hogy barbárok. Na most itt többféleképpen lehetne fordítani ezt a kifejezést, de lényegében azokat jelöli, akik nem beszélik a latint vagy a görögöt. Tehát a görög-római kultúrkör által uralt világ szemében ezek egy kulturálatlan emberek, barbárok. De hát azt olvassuk, hogy nem mindennapi emberséget tanúsítottak. Vagy egy másik fordításban, hogy nagyon jóságosak voltak. Pedig mit várhatnánk barbár emberektől? Hát az ige is így beszél erről, hogy éppen ők azt, hogy elfogják, eladják őket, megölik. Vagy valami szörnyűséget csinálnak velük. És ez egy általános előítélet a hitetlenekkel szemben. Ez a hívőkben egy idő után kialakul sokszor, és éppen az az érdekes, hogy úgyhogy minél jobban, minél szorosabban kötődnek az egyházhoz, és minél többet táplálkoznak az igével, sokszor akkor alakul ki ez az előítélet, hogy a hitetlenek, hát ha nem is szánalmasok vagy nyomorultak, ezt így nem gondolja az ember, de furcsák. Hiszen Jézus nélkül az életet csak egy szánalomhalmaz lehet, tehát valljuk be. Ugyanakkor itt azt látják, hogy ezek az emberek nem ismerték Jézust, mégis olyan kedvességet, olyan vendégszeretetet tanúsítottak, amely nem volt hétköznapinak nevezhető. Mindannyiunknak, vagy hát akinek nem inge, ne vegye magára, nekem van, lehet, hogy másnak nincs, főleg miután az ember megtér nagy hévvel, van egy ilyen előítélet, hogy hát, hogy a hitetlenek tényleg ők furcsák, rizikófaktor, és nem is tartunk velük kapcsolatot. És mivel általában ilyennek gondoljuk őket, tényleg egy idő után már érdemesnek sem tartjuk őket arra, hogy velük és a meggyőződésekkel fecséreljük az időt. Persze a misszióról állandóan prédikálunk, hogy misszionálni kell, de aztán valahogy csak nem misszionálunk, vagy egy-egy ilyen szervezetre hagyjuk, hogy akik a nevükben is hordozzák a missziót, az majd azok elvégzik a mi munkánkat. És tényleg, tehát ez egy logikus gondolat, hogy rizikófaktor minden nem megtért ember. Gondoljunk bele, hogy még a keresztények között is sokszor mennyi csalódás ér minket. Még a keresztények is szokták mondani, hogy hát ezek a keresztények, hát nem hiszem el. Ugye Pál apostol is állandóan emiatt polemizál, hogy hát nem igaz már keresztények, hát mit csináltok? Na most ha a keresztények között is ilyen rizikófaktorok vannak, akkor a hitetlenekkel kapcsolatban mennyi? Hát akkor tényleg jobb elkerülni őket. Mi van, ha hátba szúr, mi van, ha átver, ki tudja? Tehát, mi van, ha nem tér meg? És 4 évig hirdetem neki az evangéliumot, és utána ott hagy. Elfecsérelt idő, 4 év. És ebből a hozzáállásból fakad, hogy sokszor nem osztjuk meg az evangéliumot, nem megyünk tovább. És azt azért sejtjük magunkban, hogy az evangélium továbbadása, megosztása többet jelent annál, hogy tényleg, hogy elhadarjunk egy hitvallást, nem mondjuk az apostoli hitvallást valakinek az utcán. Miben? Hiszek abban, hogy tötötötöt és végig elmondjuk. Tehát az evangélium továbbadása, vagy annak a vágya megköveteli a minimális ismerettséget, a baráti kapcsolatot, az időnk és energiánk odaszánását, és azért, mivel az ilyen jellegű kapcsolat már kényelmetlen, eleve az evangélium megosztásáról is lemondunk. Valljuk be, kényelmesebb egymás közt. Keresztényként az életünk, meg a kultúra, amiben mozgunk, hát teljesen az egyház, a gyülekezet, a gyülekezeti programok, a szentírás köré szerveződik, állandóan cirkulálunk Isten tiszteletről, dicsőítésről, dicsőítésre, egyházi programokról, egyházi programokra, és ez teljesen természetes, és a világnézetünk, az értékeink, a prioritásaink ezekből a forrásokból származnak. Ez teljesen logikus. Ez jó. És nyilvánvalóan, ez már kevésbé, egy idő után már azon is csodálkozunk, hogy hogyan csinálhatják azok, akik nem ismerik a názáreti Jézust. Ők hogyan élnek, mit csinálnak, mivel foglalkoznak, hogyan töltik el azt az időt, amikor mi itt vagyunk. És az emberben tényleg kialakul egy olyan nézet, hogy hitetlenek élet az ilyen sivárság. És aztán viszont meglepődünk, amikor látjuk, hogy jé, nekik is működik, ők is élnek valahogy. És akkor furcsán lepődünk, amikor azt mondjuk, hogy ők elégedettebbek, mint mi. Ők is lehetnek rendesek, ők is lehetnek megbízhatók. Hát ez hogy lehet? És bizony ez minket elbizonytalanít sokszor. Ugyanakkor itt a megelégedettség érzés nem akarom valami mércévé tenni, mert nem mindig jó fokmérője a hitnek. Valaki nagyon meg van elégedve, aztán tudjuk, valaki meg elégedetlen egész életében, de van hite. Nem mindig jelzik ezek a hit meglétét vagy hit hiányát. Én úgy gondolom, hogy ez, ahogy a hitetleneket szemléljük, akár tudatosan eltávolodunk tőlük, akár előítéletesen nyilatkozunk róluk, akár ha zavar minket, hogy ők jobban élnek, hogy akár hogy ők korrektebbek, vagy rendesebbek, inkább rólunk mond el valamit. Rólunk. Miért gondolkozunk így róluk? Ezért ahelyett, hogy a hitetlenekkel foglalkoznánk, azokról nyilatkoznánk, akik nem hisznek, ezért érdemes a reflektorokat mindig magunkra irányítani. Ez a lendülettel. Hitetlenek? Nem mi. Egyházunk dugig van olyan emberekkel, most tényleg nem vonom ki magam ebből, akik azt hiszik sokszor, hogy minden rendben van. De hát tudjuk, hogy sokaknak a szívük félrevezeti őket, azt hiszik, hogy látnak, pedig vakok. Azt hiszik, hogy hallanak, pedig süketek. Az evangélium konfrontatív és kizárólagos igazsága nem vált személyessé, nem küzdenek érte, hogy megtartsák, hanem egyfajta pótlék. Mindenkinek van egy spirituális szükséglete, mert valaki a kereszténységben találja meg ezt a spirituális szükségletet, semmi baj. De lehet, hogy ez csak a mindennapi komfortérzethez elég. Ez is megvan. Az életünknek ez is egy szelete. És itt hoznám be Augustinus egyházatjának egy mondatát. Ő azt mondta, téged dicsérünk, mivel megalkottál minket önmagadra, a magad képére, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Ez a meg nem nyugszik benned, ezt szeretném beleimplantálni ma mindenki szívébe, a Szentlélek erejével. Igen, tehát hogy megnyugszik-e a szívünk Istenben. És van, akinek nem. És tényleg nem akarom magam kivonni ebből, mert az igazság nem érinti meg őket, az evangélium igazsága, és nem nyugszanak meg benne. Mivel felszíni megelégedést keresnek, azt egy ideig meg is találják benne, de végső és teljes értelemben nem találják meg benne. Na és akkor mi van, ha minden borul? Ha szembe kell szállni valamivel? Ha az életünk, hát nem túl könnyű a hitünk miatt. És nem pár óráig, hanem esetleg ez sokáig tart. Esetleg életünk végéig. És ki tudja, hogy akkor megnyugodnánk-e Istenben. Ez annyira, hogy mondjam, nem akarok véletlen mondani, mert mindent az isteni gondviselés irányít, de annyira kegyelem, akkor így mondom, hogy mi nem pár ezer kilométerrel arrébb élünk, hanem itt élünk. Ezt nem tudom, hogy realizáljuk-e. És hogy annak az embernek, aki meghal a hitér, vagy szenved érte, tehát egzisztenciálisan egy csőddé válik az élete, annak miben nyugszik meg a szíve? Na most, ha nem nyugszik meg a szívünk Istenben, mindabban, amit ő ad, és ilyenkor zavar minket igazán, hogy más ugyan nem hisz, de ő jól él, de neki nyugalma van. Más nem hisz, de őt szeretik. Más nem hisz, de neki sínen van az élete. Más nem hisz, de ő valamiért előrébb jutott, mint én. Miért? És ezek lehetnek jogos kérdések, de én így úgy gondolom, hogy egy idő után már nem lehet jogos kérdés. Hiszen mi hitünk központja? Egy olyan esemény, amely első ránézésre megalázó, siralmas és nyomorult. Egy esemény, amely abszolút bukás. Bukásnak tűnik, emberi értelemben valóban az, de szellemi értelemben tudjuk, hogy kozmikus győzelem. Ugye hitünk központja, ezt mindig realizálni kell, egy zsidó férfi halála. Ilyen ez a kereszténység, egy zsidó férfi halála. Nem elég, hogy zsidó, sokakat ez is felháborít, hanem még halál is. De ez egy nagyon furcsa dolog. Aki előtte nagyon komoly dolgokat mondott, tehát nagyon-nagyon nagy igénnyel lépett föl arról, hogy ő Isten országát magyarázza, ez komoly tettekkel bizonyítja, jeleket tesz, csodákat tesz. És éppen ezért az akkori szemlélő számára ez egy hatalmas bukás, a történet vége. Éppen ez azért, mert előtte olyan nagy volt. Nem elég, hogy félreteszik az útból, hanem tényleg demonstrálva, megalázva, megszégyenítve teszik félre, és ez a teljes egzisztencia eltaposása, megszüntetése, mert a hírnevét megtapossák, reputáció leomlása, a baráti kapcsolatait elveszti. Ugye az embernek ott vannak a barátai, akkor még azt mondja, hogy kibírom az egész világgal szemben is, de elveszti a legszorosabb barátait. Testi összetöretés, testi megszűnés, és utána a teljes lelki összeomlás. Tehát ennél mélyebb pont nincs. Ez az, amikor tényleg eltaposnak valakit. De mi látjuk, amit az apostolok még akkor és ott rögtön nem láttak, hogy a legmélyebb pont maga a győzelem. Az apostolok csak pár nappal később látják ennek a kézzelfogható bizonyítékát, és szó szerint kézzelfogható bizonyítékát, mert ott van előttük az Úr testben, és meg lehet tapintani. Akkor már látják, hogy ez a győzelem kézzelfogható, de előtte nem látták, nem láttak semmit. Mivel ez az esemény a hitünk központja, ugye logikus mindannyiunk számára, hogy ennek hatása van mindenre. És ennek az eseménynek, ha úgy tetszik, ezt így fogalmazta meg, a hatásmechanizmusa továbbra is megmarad. Ez azért fontos, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy bár akkor Isten úgy aratott diadalt, hogy hát ilyen szörnyűséges módon, hogy meghalt, meg a fiát elküldte, őt megölték, meg keresztre feszítették, meg mindenféle tragédia történt, de ma már nem. Ma már Isten úgy győz, hogy kézzelfogható győzelmeket ad, fogjuk az lobogót, és rohanunk előre, és győzedelmes életünk van. Na de ha Isten akkor úgy győz, amikor úgy tűnik, hogy veszít, akkor ez számunkra is elv, amely segít az életünk egyes történéseit elhelyezni a maga kontextusába. És nem akarom dramatizálni, de ha úgy érzed, mert valóban úgy tűnik, hogy vesztes vagy, mert lehet, hogy az életednek egy nagy része egy veszteség, hogy elbuktál, hogy meghiúsult az, amit elterveztél, ha úgy érzed, hogy megaláztak, hogy kizsigereltek, ha úgy érzed, hogy mindaz, amit felépítettél, semmit sem ér, lehet, hogy 30-40-50 éves vagy, és nem tartasz sehol, legalábbis nem érted el azt, amit akartál, akkor mindig nézz a hitet centrumára, a keresztre. Annál mélyebb pontot nem találsz. És még lehet, hogy meg sem tapasztaltuk. És az az érdekes, hogy én mondom ezt itt, pedig nekem is lehetne mélyebb pont. És lehet, hogy egy idősebb ember most úgy tekint rám, hogy ő akarja megmondani nekem, hogy mi a mély pont. Mert bizonyos értelemben fiatalok még úgy érzik, hogy nyerőszériában vannak. Mert azért beindul a karrierjük. Lehet, hogy meg lesznek a státuszszimbólumok. Nem mondjuk, hogy nem fontosak, mert mindenki hajt rá. Pénz, lakás, kocsi, ingatlan, egyebek, vállalkozás, és gyarapodik minden. Na de mi van akkor, ha változik a szélállás? Mi van, ha ezek nincsenek meg? Vagy valami történik? Ne adj Isten, jobb lenne, ha nem történne meg. És itt nem arról van szó, ez nagyon fontos zárójelben, hogy a saját szerencsétlenségünket megideologizáljuk. Ne érezzük olyan rosszul magunkat. Nem arról van szó, hogy a ballépéseink következményeit mentegetni próbáljuk. Én nem is vagyok szerencsétlen, én csak a hitemért küzdök. Nem erről beszélünk. Mi most arról beszélünk, amikor ugye a lelkismeretesen próbálunk cselekedni, megtéve minden tőlünk telhetőt, helyes és igaz hitben, de mégis elbukunk. Mégis elbukunk. Éppen a hitünk miatt. És hogy ezt jobban megértsétek, mert most itt ülnek fiatalok, vagy idősebbek, és gondolják, de hát én nem vagyok egy hitharcos, most nem azért bukom el, nem egy mártír. Igen, de a hétköznapok kis dolgaiban is megnyilvánulhat a hitünk. Hogy egy hazugságot bevállalunk, hogy szembe merünk-e szállni valakivel, hogy letagadunk valamit, hogy elkenünk bizonyos dolgokat, vagy nem, hanem mindig ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy a hitem nekem ez diktálja. Szóval ezt kell tennem. És nem biztos, hogy kifizetődő. Az, hogy konzekvensek vagyunk a hitünkhöz és a meggyőződésünkhöz. De az is lehet, és ez itt nem a hit, hogy igazából nem követtél el semmit. Lehet, hogy fiatalon vagy idősebb korodban, lehet, hogy áldozat voltál. Áldozat, mert valaki kihasznált, valaki beléd rúgott előzmények nélkül, nem is vártad, lehet, hogy megtiportak, ki tudja. A körülményeket egyszerűen nem tudjuk befolyásolni sokszor, mert nem mindig magunk miatt bukunk el, Nem azért, mert nem tettünk meg mindent, hanem lehet, hogy éppen azért, mert megtettünk mindent. Vagy éppen csak úgy megtörténik. Krisztus mindent megtett. Mindent megtett. Az apostolok mindent megtettek? Hát szerintem mindent megtettek, amit Jézus rájuk bízott. És elbuktak. Végül is igen, elbuktak. Elbuktak. Ha ma megnézzük azt, hogy milyen sikeres élet definíciója, akkor ő nekik nem volt sikeres az életük. Egy csőd. Egy kivételével minden apostol mártír halált halt, és Jánosra mondják azt, hogy Patmosz szigetére száműzték, de aztán állítólag ő is mártír halált halt. És ők győztesek voltak? Győztes emberek voltak? Igen, győztesek voltak. És itt válik a kérdés, hogy a hitetlenek miért megy, miért működik, náluk miért nincsenek olyan tragédiák, egy idő után teljesen okafogyottá. Egyrészt azért, mert nem tudhatod, hogy Isten kegyelme hogyan és mikor érinti meg őket, honnan tudod, hogy Isten gondviseléséből kiválasztotta-e vagy nem? Honnan tudhatod, hogy Isten a szeretetében nem hordozza őt is? Szereti, a nap őt is süti. Ezért nem működik ez a leegyszerűsítő kettéválasztás, mivel meg akarjuk előzni az utolsó ítéletet. Mi vagyunk a juhok, ők a kecskék. Ha lehet, különítsük el magunkat tőlük nagyon messzire. Mi vagyunk a búza, ők a konkoly, ha lehet, mi hamarabb rostáljuk ki őket magunk közül, és vessük őket mi magunk a tűzre. Nem előzhetjük meg az utolsó ítéletet, ugyanis a visszatérő Úr fog ítélni, addig pedig, ha lehet, a saját hitünkre tekintsünk, és nem mások hitetlenségére. És itt megint nem arról van szó, ne értsük félre, mert mindig becsúszik valami kis félreértés, amit ki kell húzni. Nem arról van szó, hogy nem számít, hogy ki a hitetlen és ki a hívő. Nem arról van szó, hogy mindenki szeresse mindenkit is kész. A kontraszt ott van, és ott is kell lenni a hívők és a hitetlenek között. Ezt ki kell mondanunk, aki nem hisz, az elveszett. Aki meg hisz, annak már most örök élete van. És éppen ezért óvó szeretetből az evangéliumot ezért kell továbbadnunk, amely igenis nagyon sok dolog feladásává jár, önmegtagadással, a világgal való szembefordulásban ölt testet. De itt mi most arról beszélünk, hogy nem mi kezdjük el kirostálgatni őket, hanem azzal foglalkozzunk, hogy lehetőleg a juhok számát növeljük, és hogy rogyásig legyen a csűr búzával. Igen, fogadjuk el, hogy a hitetlenek is lehetnek rendes emberek. Igen, a hitetlenek is lehetnek irgalmasok. Igen, a hitetlenek is lehetnek nem mindennapi módon kedvesek. Ez mind Isten kegyelmének a bizonyítéka, amely minket arra kell sarkaljon, hogy közvetítsük számukra a valódi, a feltétlen, a végső irgalmasság, a valódi önfeláldozó szeretet legteljesebb megnyilatkozását, Jézus Krisztust. Másrészt, és ez biztos mindannyiunkkal megtörténik előbb vagy utóbb, ha mi elbukunk, de ők továbbra is sikeresek, ha mi elhasalunk, de ők továbbra is állva maradnak, akkor mindig Krisztus keresztjére nézzünk, és ez nem valami kegyes szósz, hogy nézz a keresztre, hanem erről beszél a Biblia, mert mi ebben nyugszunk meg. Magyarán nem itteni célok érdekében hívjuk mindig segítségül Isten nevét, hogy Isten segíts ezért, Isten segíts azért, Isten segíts azért, hogy szárnyaljak az életben, hanem mi Istenben nyugszunk meg, mert ő lesz a cél, és minden, amit általa és benne kapunk, ez az örök élet és az üdvösség. És ez azért fontos, mert csak így válik konzisztensé az életünk. És erre figyelnek fel, ezt ti is tudjátok. A hihetetlen húzóereje van annak, amikor meglátják, hogy ezeknek a hívőknek, jó, sokan mondják, hogy a hívők furcsák, de azt mondják, hogy ezeknek a furcsáknak tényleg nem az a fontos, hogy mi történik velük itt, hanem messzebbre nézek, távolabbra nézek, és nem lehet őket kimozdítani, kizökkenteni, megrendíteni. Gondoljatok bele, nincs annál visszataszítóbb, amikor észreveszik a hitetlenek a hívőkkel kapcsolatban, hogy ezek tök ugyanolyanok, mint mi, csak ők éppen ott akarják magukat megvalósítani. Egy ilyen kellemesebb közegben. Ahol az emberek visszafogottabbak, kedves dolgokat mondanak, eleve szokásból, és közben ők még azt is hirdetik, hogy ők annyira különlegesek. Nincs annál kontraproduktívabb, amikor észreveszik, hogy az úgynevezett hívők is ugyanolyan mechanizmusok szerint működnek. Ugyanazok a dolgok mozgatják őket, csak békésebb környezetben próbálnak nyomulni. Ott akarják megszerezni a hírnevet, ott akarják megszerezni a vezetést, ugye ez már egy nagyon divatos szó, ott akarnak tiszteletet. Milyen nehéz ma megkapni a tiszteletet. És mindenki ezért küzd. Ugye értjük, de mi Krisztus keresztjében találjuk meg a megnyugvást. És ezt én is úgy mondom, hogy ezt olyan nehéz sokszor elképzelni. De a kereszt hatásmechanizmusa jellemezze az életünket, mert így válik hitelessé egyszerűen. Rövidebben arról a második téves nézetről, hogy ugye ők furcsán gondolkodnak erről a kozmikus igazságszolgáltatással kapcsolatban ezek a máltaiak. Látják a kígyót, csüng a kezén, ezt olvassuk, ez egy nagyon jó jelenet, és akkor az események fényében több mindenre gondolnak. Először arra, és ezek szép dolgok, hogy van valami magasabb szellemi hatalom, ami kormányozza a világot, ilyen dolog nem történik isteni parancs nélkül véletlenül, nem lehet a véletlen műve. Jól gondolták? Jól. Másodszor azt gondolták ezek az emberek, hogy a gonosz elnyeri a büntetését, nem? Jó emberekkel jó dolgok történnek, rossz emberekkel pedig rossz dolgok. A jó cselekedetek elnyerik a jutalmakat, a rossz cselekedetek ugyancsak elnyerik a büntetésüket. Jól gondolták? Jól gondolták. Mi hiszünk ebben? Hiszünk ebben, ha bár módosításokkal. És hisznek abban, hogy a gyilkosság egy gonosz cselekedet, egy bűncselekmény, amely nem maradhat sokáig büntetlenül. Ezt is jól gondolták. Ezek az emberek úgy gondolták, hogy ha valakinek sikerül elmenekülni a háborgó tenger bosszúja elől, lehetetlen elmenekülni az isteni igazságszolgáltatás elől, az úgyis utolérje, és most utolérte. Jól látták? Sokan gondolkodunk így. Matthew Henry azonban nagy puritán tanító, két dolgot illetően mondja, hogy tévedtek. Az egyik, azt gondolták, hogy minden cselekedet elnyeri a jutalmát, eddig jó, már ebben a földi életben. Látjuk, tudjuk, tapasztaljuk, hogy sok helytelen cselekedetnek eleve megvannak a következményei. Persze van igazságszolgáltatás, lecsuknak sok embert. Az igazságszolgáltatás elkap sok mindenkit. De hány bűncselekmény van, gondoljatok bele, mennyi minden kis piszkos dolog a szőnyeg alatt, vagy nagy dolgok, amire soha nem derül fény. Soha. Kettő. Másrészt azt gondolták helytelen, hogy mindenki, akit ebben az életben szokatlan szerencsétlenség ér, az gonosz. És ezért várták azt, hogy megmarta a kígyó Pál, na akkor ő biztos gonosz. Holtan fog összeesni, de nem ez történt. És ez a történet tényleg téves közhelyekre világít rá, mert úgy gondoljuk, jó emberekkel jó dolgok történnek, rossz emberekkel rossz dolgok. És hiába mondjuk azt, hogy mi máshogy gondoljuk, nem, mert ezek bennünk vannak, és mi is hasonlóképpen gondolkodunk. De az a helyzet, hogy megint ránézünk a hitünk centrumára, Jézus Krisztusra, és azt látjuk, hogy pont ez cáfol rá mindenre. Jézus Krisztus volt az egyetlen bűntelen ember a világon. Ő teljesen bűntelen volt. Gyerekkorában is. Hiba nélkül való, tökéletes, mind beszédben, mind cselekvésében, és milyen földi sors várt rá. Milyen földi büntetésben volt része. Csúfos halál. És gondoljatok abba bele, hogy valaki odakeveredett a Golgotára. Hallott esetleg egy-két dolgot, és odakeveredett, de nem tudta az előtörténetet. És mit lát? Mit lát? Azt mondja, nem elég, hogy keresztre feszítik ezt az embert, nem elég, hogy előtte még jól meg is verik, megkínozzák, ugye ilyen egészen elképesztően kegyetlen módon, hogy töviskoszorút ütlegelnek rá a fejére, és utána még elmennek előtte, illegnek, billegnek, és gúnyolódnak azon, aki haláltusájában agonizál a kereszten. Tehát ez egy teljesen morbid dolog. Na, ha valaki elkövethetett valami szörnyűséget, akkor ha más nem is, de ő biztos, hogy elkövetett valami szörnyűséget. De mi tudjuk, hogy ez nem igaz. Mert mi tudjuk, hogy az szenvedett ott és akkor, aki bűntelen volt. Na most, ha Krisztusnál ezt látjuk, akkor úgy gondoljuk, hogy ez soha nem történhet meg, mert hogy az a helyzet, hogy az apostolokkal is megtörtént. És az első három évszázadban nagyon sok keresztényen megtörtént, és megtörténik ma is. És mi mégis azt gondoljuk magunkban, hogy persze a hívőkkel így vagy úgy, de mégiscsak jó dolgok történnek. Csak az a baj, hogy mindig a legnagyobb hithősökkel történnek rossz dolgok. Őket nem őrzi meg Isten, de minket valamiért megőriz. Mintha ők valami elitklub tagjai lennének, akik bevállalják, hogy szenvednek. De nekünk nem kell. És ez jó, gondoljuk. Mert vigyáz ránk az Isten. És ugye itt kérdés az, hogy elmondható általánosságban, hogy jobban megy a soruk azoknak, akik Istenbe vetik a bizalmukat. Szerintem igen. Annak, hogy Istennel járunk, egy csomó pozitív következménye van, és logikus. Tisztában vagyunk az elégtelenségünkkel. Képesek vagyunk jó irányba változni. Szentlélek bennünk lakik. A személyiségünk fejlődik. Ez mit jelent? Hát ennek vannak gyakorlati következménye. Munkaterén szorgalom, őszinteség, vendégszeretet, alázatosság. És mivel Istenre nézünk, nem hátrálunk meg, nem fekszünk ki, hanem megyünk előre. Látható következmények, látható áldások, a keresztény élet áldásai. Na igen, de vannak olyan idők, amikor ez az igazság nem érvényesülhet, mert a körülmények bizony úgy alakulnak. És ha megnézzük az apostolok életét, bizony azt látjuk, hogy egyfolytában megpróbáltatás éri őket, de egyfolytában. És érdekes módon nem olvasunk arról, hogy az apostoloknak már elege van ebből az egész keresztényieskedésből. Most már elég ebből. Amióta keresztény életem, az életem egy csőd. Mondhatták volna. Nem érezték úgy, hogy ráfizetnek, nem érezték úgy, hogy Isten elhagyta volna őket. Sőt, csodás módon kitartottak végig. És ha megfigyeljük Isten jelenlétét, nem abban látják, hogy semmi nem történik velük. És boldogan élnek, amíg meg nem halnak, hanem abban, hogy Isten mind végig mellettük van, és bár nagyon sokat veszítenek, mind végig van erejük kitartani, hogy menjenek előre. És erről olvasunk, hogy Isten csodálatos módon melléjük áll, hogy folytassák a rájuk bízott feladatot. És mi a rájuk bízott feladat? És ez a mai igehirdetésnek a kulcsa, a missziói parancs. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Mert hogy Jézus ezt mindenkinek mondja. Nem csak a lelkészeknek, meg a klerikusoknak, meg nem tudom kiknek. Mindenkinek. Ez a te identitásod központja. Ez a mi küldetésünk. Az elsődleges identitásunk az, hogy keresztények vagyunk. Keresztények, és csak utána vagyunk mi reformátusok, meg magyarok, meg nem tudom mi. Keresztények vagyunk. Továbbra is férfiak és nők maradunk, továbbra is idősek és fiatalok vagyunk, továbbra is van szakmánk, továbbra is férj, feleség, apa, anya, gyermekek. De a végső küldetésünk nem ebben áll. A végső küldetésünk abban áll, hogy nekünk van egy parancsunk, hogy nekünk van egy elhívásunk. Az alapvető küldetésünk az, hogy a Krisztusban elnyert isteni kegyelmet továbbadjuk. Ingyen kaptuk, ingyen adjuk. Ez az. Na most, sokszor azért nem értjük, hogy a hívők életében miért lehetnek akadályok, miért lehet ott a szenvedés, miért lehet ott a próbatétel, mert nem értjük azt, hogy mi az alapvető küldetésünk. És azt, hogy ezeknek milyen szerepe van a mi küldetésünknek. Mi sokszor azt gondoljuk, szerintem ez egy általános hívő gondolat, hogy a hit szükséges ahhoz, hogy jó apává vagy anyává váljunk. És ez persze igaz. A hit szükséges ahhoz, hogy gyermekeinket megfelelően neveljük föl. Ez is igaz. Jó férjekké és jó feleségekké váljunk. Igaz? Igaz. Jó életet éljünk? Szükségeseit? Igen, így van. De az a baj, hogy a célt itt összetévesztjük az eszközzel. A történetnek nincs ott vége, hogy én kiteljesedek apaként, de a volente, anyaként, férként, feleségként és gyermekként, a szakmámban meg úgy általában az életnek, a történetnek ez a vége, akkor mi van, ha beüt a krach? És nem szépen fogalmaztam, de jönnek a problémák, jönnek a nehézségek, ad abszurdum tragédiák. És megint hangsúlyozom, hogy nem olyan problémák, amelyekért mi magunk vagyunk felelősek, hanem megtörténik. Ki tudja? Hányan halnak meg merényletekben? Azért, mert ők gonoszak voltak? Nem. És akkor az ember, a hívő ember fölkiált, hogy miért tetted ezt, Istenem? Hát hogyan teljesedjek így ki apaként, feleségként, férként? Hát kudarcot vallottam. Ugye látjuk, ugye, hogy ez így ingatag talaj. Az alapvető küldetésünk az, hogy tanúságtevő keresztények legyünk is ennek eszköze része, hogy jó apaként tegyünk róla tanúságot, vagy jó feleségként, vagy jó gyermekként. És amikor jönnek a nehézségek, akkor azáltal, hogy van reményünk, van hitünk, és van ebből fakadó erőnk, hogy ezeket a nehézségeket elviseljük. Tudom, megint ez úgy hangzik, túl steril, de hát tudjuk, hogy így van. És azt írtam ide, hogy tényleg ez a valódi gyakorlati teológia. Mert hirdetünk valamit, és utána nem lesz belőle semmi. Hirdetünk valamit, és utána ezt csináljuk, mert erre hívott minket az Úr, akkor elhiszik, hogy ez igaz. És ez nem fatalizmus. Ez nem az, hogy kiölök magamból minden érzelmet, és csak megyek előre. Kiölöm az érzelmet, kiölöm a fájdalmat, nem erről beszélünk, nem. mi a valódi reményről beszélünk, az életről, ami a valódi reményből táplálkozik, abból, hogy Istennél van az igazság, hogy Isten tudja, mi miért történik, hogy mindennek van értelme, csak esetleg még nem látom. Hogy Istennél van megnyugvás, és Istennél van igazság és igazságszolgáltatás. És ez nem valami kegyes szólam, mindent Istenre hárítunk, hanem valóban lesz ítélet, és aki mindvégig kitart, annak meg lesz a jutalma. És harmadszor, zárásként, és ennél még rövidebben, egyre rövidebb leszek, a saját ítélkezésünkkel kapcsolatban akar eloszlatni ez egy téves nézetet. Látjuk azt, hogy nem olyan egyszerű a történet, hogy a jó emberekkel jó dolgok történnek, a rossz emberekkel rosszak. Ennél jóval bonyolultabb. De ezzel szoros összefüggésben van az is, hogy mi hogyan ítélkezünk. És a bibliai történetben erre látunk példát. Az ítéletünk nem mindig helyes. És a bibliai történet arra kiváló bizonyíték, hogy bármilyen kultúráról, bármilyen népről beszéljünk, mindenhol fellelhető az igazságosságnak, valami mértéke. És ez annyira nem is eltérő, nem? A jó jót érdemel, a rossz rosszat, például egy gyilkos, és utolér az Isten igazságszolgáltatás. Csak hogy a máltai őslakosok úgy vélték, látták Pált, hogy megmarja a kígyó, és rögtön itt éltek, úristen, ez valami gyilkos, valami szörnyű bűn elkövetője. Majd amikor látják, hogy semmi baj nem lesz, akkor meg úgy ítélik meg, hogy ő Isten, vagy valamilyen isteni lény. És megint tévedtek már kétszer. És mi most könnyen megkritizálhatjuk őket annak fényében, amit elmondtunk, de itt jóval mélyebb kérdésről van szó. Ugyanis mi is, ahogy megítélünk másokat, hát az nem mindig pontos. Ne felejtsük el, hogy megtört bűnös emberek vagyunk, és ezt mindig hangsúlyoznunk kell. Muszáj realizálnunk, és a Szentírás több helyen is erről beszél, hogy a szívünk csalárd, a szívünk romlott. Nem igaz az, hogy az újjászületett ember szíve olyan, mint a patyolat. Nem. Luther Márton mondja, hogy egyszerre bűnös és igaz. És ezért a másokkal kapcsolatos ítéletünket igenis elhomályosítják sokszor a saját bűneink, az önigazultságunk, az irigységünk. Ezek ilyen alamuszi bűnök, az ember nem is megítél valakit, és utána jön rá, hogy én azért ítélkezem, mert önigazult vagyok, vagy mert irigy a másikra. Attól, hogy elnyertük Isten kegyelmét, meg vagyunk váltva, vagy új természetet kaptunk, még nem oldódik meg minden. Mi egy olyan területről beszélünk, saját magunkról, ahol életünk végéig küzdenünk kell. De hát erre is vagyunk elhívva. Folyamatosan megítélünk másokat, mások szándékát, mások karakterét, mások természetét, cselekedeteit. És itt megint egy zárójel, mert jön a másik véglet, mert mindjárt azt gondoljuk, hogy ezek szerint mi nem mondhatunk semmit. Mi nem tehetünk megállapításokat. Nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy a tapasztalataink és a józan eszünk szerint nem mondhatjuk valamire, hogy helyes. Más valamire meg helytelen. Jézus szavait állandóan idézik, ez a legkedveltebb bibliai vers állítólag. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Igen, csak hogy Jézus, amikor arról beszél, hogy ne ítélj, akkor utána hozzá is teszi, hogy ne ítélj olyanban, ne ítélj el mást olyanért, amiben te is vastagon gázolsz, szálk a gerenda. Szó sincs arról, hogy mindent relativizálni kellene. János evangéliumában egyenesen azt olvassuk, hogy ne látszat alapján, hanem igaz ítélettel ítéljünk. Pál egyenesen arra hív minket, hogy mindent, a hitünk, az apostoli tanítás, Isten szava, Szentírás mércéje szerint mindent próbáljunk meg. Itt tehát egyszerűen arról van szó, hogy óvatosabban nyilatkozzunk, körültekintőbben kellene eljárnunk, hiszen lehet, hogy nincs elég információnk, lehet, hogy túlzottan érintettek vagyunk mi is. Ott vannak a mi antipátiáink, szimpátiáink, minden. Nehéz ezeket megszűrni. Lehet, hogy a személyes érzéseink is állandóan belekeverednek. És nekünk ezért kell közel lenni mindig Jézus tanításához, ezért kell Krisztusban lennünk, ezért kell az igével táplálkoznunk nap, mint nap, hogy az ige szerint ítéljünk, és az ige szerint próbáljunk meg mindent. Hogy az ige szerint tegyünk különbséget helyes és helytelen között. Ezért kell mindig az igével táplálkoznunk, és valóban ezért kell Krisztusban gyökereznünk. Zárásképp. Miről volt szó eddig? Ugye három téves elképzelésről, amit az ige korrigál. Arról, hogy tévesen gondolkozunk sokszor a hitetlenekről, tévesen gondolkozunk sokszor a kozmikus igazságszolgáltatással kapcsolatban, És a saját ítélkezésünk is sokszor helytelen alapokon nyugszik. Mindhárom pontra végső soron egy negyedik tévedés tisztázása lehet a válasz, és tulajdonképpen végig ez is volt, és ez csak egy mondat. Az evangélium nem arról szól, hogy mit kell tennünk nekünk, hanem arról, hogy mit tett meg valaki. Ez az evangélium, mit tett meg valaki. És ha ezt megértjük, akkor mindhárom pontra egy csodálatos választ kapunk. Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még hitetlenek voltunk. Na akkor mi hogyan gondolkozunk a hitetlenekről? 2. Krisztus halálra ítélték, de ezzel a csúfos halállal azért halt meg, hogy ő, tehát ő a bűntelen, hogy mi bűnösök életet nyerjünk. Akkor mi hogyan gondolkodunk arról, amikor valakit ma szerencsétlenség ér? Krisztust elítélték, pedig minket kellett volna elítélni. Na most akkor nem ösztönez minket arra egy picit, hogy mi is óvatosabban ítélkezzünk. Minden, és ezzel szeretném zárni, mindent egy esemény szemüvegén keresztül értünk meg, és ez a kereszt. Ezen keresztül szemlélünk mindent. Jézus keresztje a példa, a biztatás, és az az esemény, amiből mindig erőt merítünk minden helyzetben. Amen. És most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható atyánk, köszönjük neked ezt a szent szövetséget, amiben te belevonsz bennünket, amiben már benne vagyunk. Köszönjük, hogy ezt megkötötted Ádámmal, köszönjük, hogy megkötötted Noéval, köszönjük, hogy megkötötted Ábrahámmal, és minden utódjával, aki hitben jár. Köszönjük, hogy ezt a szövetséget megerősítetted a Sínain. Mózes által, Mózesen keresztül az egész zsidó néppel, az Ószövetségi Egyházzal. Köszönjük, hogy megerősítetted és kibővítetted Dáviddal, a királysággal. És köszönjük, hogy megerősítetted a szövetségedet, új szövetségnek nevezve, önmagaddal, önmagad vérével, önmagad testével. Köszönjük, Urunk, hogy egy ilyen üdvtörténet részesei lehetünk. Köszönjük, hogy hit által Ábrahám gyermekei lehetünk. Köszönjük, hogy hit által mi lehetünk a lelki Izrael. Hálát adunk neked ezért, Istenünk. Hálát adunk minden nap. Hálát adunk a te testedért. Hálát adunk a te véredért. Add meg, Istenünk, azt, hogy valóban úgy éljünk ezek után, amire te elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy ezt az életet ne a hiába való erőfeszítés fogja jellemezni, illetve kérjük is ezt, hogy ne ez jellemezze, hanem a te kegyelmedben való járás. Kérjük a szent lelkedet, kérjük, hogy alakítson minket. Odaadtad az új természetet, hát kérjük, hogy az ige hallgatásával, a látható igével, a hallott igével és a látható igével erősíts bennünk napról napra. Kegyelemben vagyunk, hitben járunk, és lelkileg egyesülünk veled. Kérünk, Urunk, hogy ne vondd meg tőlünk a türelmet, sőt, gyarapítsd azt, az odaszánást, amivel mások felé közeledünk. Add, hogy ezt, amiben most mi részesülünk, és amit nagyon nagy becsben kell tartanunk, ezt ingyen kegyelemből adjuk tovább mindenkinek. Köszönjük az elhívásunkat, köszönjük az identitásunkat, köszönjük, hogy benned vagyunk, és hogy te vagy a mesterünk, és mi vagyunk a te követőid. Add, Istenünk, hogy a szavaink, a tetteink által rólad tegyünk tanúságot nap, mint nap. Ezért kérjük a te lelkedet, és ezért kérjük a te lelkedet, hogy nyisd meg előttünk az emberek szívét. Nyisd meg előttünk azoknak a szívét, akiket te kiválasztottál itt Magyarországon. Hagy hívjuk meg őket ebbe a szent közösségbe, hogy legyen részük nekik is ebben, hogy éljék át ők is ezt a misztériumot. Add, hogy nyisd meg a szívüket itt Magyarországon, és add meg, hogy mindenféle társadalmi osztályban, bármilyen szakmában, bármilyen iskolai végzettséggel, férfi, nő, akárki legyen, gyerek, idős, mindenkinek nyisd meg a szívét. Kérünk ébredést, kérjük, hogy a lelked munkálkodjon, és kérjük azt, hogy mi legyünk az eszközeid ebben. Add, hogy becsüljük meg ezt a elhívást. Így imádkozunk, Istenünk, most ezért a gyülekezetért, a református egyházért, a kereszténységért, imádkozunk hazánkért, imádkozunk Európáért. Kérünk, Istenünk, hogy munkálkodjon a te lelked az igazsággal. Amen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.